Jó, azért már volt az, hogy az Antal kormány meg a Boros kormány idején a jobb oldalt már a erősen liberálisok vagy erősen baloldaliak időnként lenácizták, lefasisztázták. A nemzeti oldaliak meg bolsevikezték a baloldaliakat, akik addigra már szociáldemokraták lettek. Tehát így a verbalitás szintjén már megjelent ez, tulajdonképpen a tendenciák már látszottak előre. Tehát a brádizmus lényege nem az volt, hogy kiképzeljük magunkat a valóságból, hanem hogy az előre látható rossz tendenciákat hogyan küszöböljük ki, hogyan tudunk ennek ellenére felülemelkedni, stb. Tehát, hogy mi tisztában voltunk azzal, hogy honnan hova megy a folyamat, és hogy minden oldalról mindenki mindent megtett azért szinte, hogy rossz irányba toljuk a dolgokat.
Hogy egy ilyen politikai légkörben, ahol elkezdődik ez a szétforgácsolódás, ahol elkezdődik minden pártosodás, elkezdődik az oldalaknak az egymás nyúzása, ott hogy tudja megőrizni a kapu gyakorlatilag, nem is tudom, 30 éven keresztül, vagy nem, 32 éven keresztül ezt a fajta függetlenségét, mert ugye a kapu szinte mint egy ilyen utolsó mohikán volt az, aki se ide, se oda nem csapodott, függetlenül attól, hogy ugye konzervatív havilap volt.
Világnézet szintjén azért a nemzeti oldalhoz tartoztunk egyértelműen. Párt politiká felől nézve nem voltunk pártlap, tehát ilyen módon voltunk függetlenek. Tulajdonképpen a brádizmus tanításának egy mondatos összefoglalás az, hogy az embernek minden drámai és konfliktusos körülménye közepette is képesnek kell lennie vagy kompromisszumra, vagy konszenzusra. Mert aki erre nem képes, az nem alkalmas értelmiségi munkára. Annak el kell menni boxolónak, és Tysont kihívni egy meccsre. Tehát, hogy a konszenzusos vagy kompromisszumos gondolkodás jellemezte a szerkesztési elvet 32 éven keresztül minden konfliktus tekintetében, és ez nem megalkuvást jelentett. Ez mindig a pozitív irányba történő kiárat keresését, az arany középút keresését jelentette. Tehát ne értsük félre, ez végképp nem valami elvtelen kompromisszumok halmozása, hogyha valaki minden esetben keresi a kompromisszumot, az egy okos kiútkeresés, ha jól csinálják.
Ugye édesapám nemzeti érzelmű volt abszolút, ugye Erdélybe született, és ő nagyon a szívén viselt a kint élő magyaroknak a sorsát, de ugyanakkor, amiről beszéltünk, hogyha bementem a szerkesztőségbe, találkoztam, volt baloldali, vagy volt jobboldali politikusokkal, akik még ma is jelen vannak a közéletben.
Egy idő után persze, ahogy a kapunak csökkent a példányszáma, csökkent a bevétel, egyre kisebb honoráriumokat tudtunk megfizetni, akik anyagi szempontból igényesebbek voltak, vagy nem engedhették meg maguknak azt, hogy hobbiból írnak és megélhetési kényszerből, ott hagyták a kaput nagyon sokan. De sok esetben nem azért, mert nem értettek volna egyet azzal a független állásponttal, hanem mert egyszerűen máshol nagyobb honoráriumokért kezdtek el dolgozni sokan, és így vesztettünk el munkatársakat, de az emberi kapcsolatok megmaradtak mindvégig, tehát baráti találkozókon mindvégig valamennyi politikai oldal felé szétspriccelt újságírók vagy munkatársak, azok tartották a kapcsolatot a szerkesztőséggel. Tulajdonképpen én így utána számoltam a kapu utolsó éveiben annak, hogy abban a újságíró vagy irodalmi körben, aminek én 80-tól voltam a tagja, és 88-ban alakult abból a kapu folyóirat, hogy az körülbelül, és utána a kapu irodalmi műhely is, körülbelül 500 fiatalt nevelt ki az évek során a brádi, vagy szerkesztőnek, vagy újságírónak, vagy szépírónak, vagy rádiósnak, vagy tévésnek, vagy multimédiásnak. De aki oda járt évekig, olyan nem volt, hogy ő utána hóhányó lett, vagy szélhámos lett, valamit csinált a kultúrában, valamit az írás, szerkesztés műfaja körött ügyködött, mindenképpen. Tehát, hogy ő valóban mester volt. különben ilyen nagy számban nem lennének a médiában, meg az újságírásban, irodalomban az egykori tanítványai. Tehát, hogy ilyen nagyon sok könyv született azóta a tanítványok seregétől, stb. Tehát nem is mondom végig. Tehát, hogy egy ilyen jelentőségű szerkesztőmesterről beszélünk, és pont azért, mert ilyen széles volt a tanítványi kör, ez így automatikusan hozta, hogy világnézetileg gyakorlatilag a teljes magyar értelmiség minden világnézeti szegmensét a mi körünk lefette. Úgy, hogy mindvégig megőriztük a párbeszéd képességét hajtépés, veszekedés, verekedés nélkül. Persze emlékszem verekedésre is az ikimben.
Mondjuk itt. Akkor pont nem voltam ott, nem is hallottam erről, de mesélj akkor kérlek.
Hát mondjuk Farkas Gyuri, aki filmkritikus volt.
Rá emlékszem.
Megkritizálta a Hobónak, a Földes Lászlónak a novelláját, aki akkor nem csak blues énekes és dalszövegíró volt, hanem még novellistaként is próbálkozott, és a Gyuri, mint jó kritikus, jól megkritizálta a Hobót, de a Hobó akkor már nagy sztár volt. És nem tűrt el, hogy őt, mint nagy sztárt, egy kis kritikus kritizálja, és akkor a Gyuri torkon ragadta, és folytogatta, és a falhoz verte. És a Gyuri, aki szintén 190 centi magas volt, a két kis lábával kétségbe esetten kalimpált a levegőben. Tehát ilyenek azért voltak, hogyha egy kritika kemény volt. De aztán persze néhány fél deci után kezet fogtak és kibékültek, és minden úgy történt, mintha nem is lett volna köztük konfliktus. Ez a nyílt beszéd például, ez is jellemezte a brádista kört, hogy ott aztán nem volt kímélet. Valójában attól volt jó mester a Brádi, hogy megkövetelte, hogy minden hétfőn a lehető legkeményebben kritizáljuk egymást. Nem az volt, hogy ilyen védett kis burokba helyezzük egymást, hogy egymás érzékeny kis lelkét pátyolgassuk, nehogy valaki is sírva fakadjon, vagy megsértődjön, meg megmondják neki, hogy ez az írás bizony, itt meg itt nem jó, itt meg itt javítani kell. Hanem, hogy jövő héten mindenki egy jobb írást hozzon a múlt heti megkritizált rossz írása helyett.
Igen.
És ez így ment évekig, és ettől volt az, hogy mindent elfogadtunk, tehát persze nem vakon, hanem megfelelő érvelés vagy kritikai alátámasztás után.
Ugye gyakorlatilag 32 éven keresztül működött a kapu, és ez alatt az idő alatt rengeteg újságíró, rengeteg könyv, rengeteg film született, de azért ezt nem volt olyan egyszerű fenntartani. Tehát nem a tartalom hiánya, hanem a forrás hiány szüntette meg végül is a lapot. Te hogy élted meg ezt az időszakot? Ugye, mert a régebbi időszakot, a rendszerváltás előtti időszakot még gyerekként élted meg. De utána már felnőtt fejjel te is benne voltál abban, ami történik az országban, és láttad a kapunak a működését, reflexióját erre.
Igen, én ugye világéletemben vendéglátóztam, tehát teljesen más szálon futottam, de abszolút végignéztem, illetve tanulja voltam annak, hogy tényleg csökkent a példányszámok, illetve ugye az újságban voltak hirdetések, de a hirdetők is ugye elmaradtak. Tehát egyrészt nem volt már akkora igény a nyomtatott sajtóra, kezdtek megjelenni az online újságok.
És az apukád hogy élte ezt meg?
Ő sose volt amúgy szomorú, meg rossz kedvű. Ő mindig egy ilyen jó kedvű, harsány ember volt. Mint mondtam, nagyon sokat köszönhetek neki, és emlékezésképpen szeretnék a bátyámról is megemlékezni, Brádi Mártonról, akit sajnos 2021-ben Covid-ba vesztettünk el édesapámmal. Ez is egy nagy tragédia volt, de mindketten fel tudtuk dolgozni. Visszatérve...
Hát apukád így verbálisan úgy nem mondta ki, hogy mennyire nehéz neki ezt feldolgozni, és úgy a látszat azt mutatta, hogy egy idő után, nem tudom én, egy gyászé után, hogy úgymond feldolgozta, de én szerintem soha nem dolgozta föl igazán, csak ezt nem is kommunikálta. Tehát, hogy ez egy akkora veszteség egy apának a saját fiát elveszteni, akárhogy történik, akár hány éves korban történik.
Igen, csak ugye utóbbi években sajnos elérte több betegség édesapámat, nem fizikailag, hanem sajnos egy súlyos demenciát és Alzheimer-kort.
Igen,
állapítottak meg
már
nála.
A szerkesztőségbeli munka legutolsó éveiben ez jelentkezett nála, és valójában ez a betegség is hozzásegítette a kaput ahhoz, hogy csődbe menjünk, mert ő észlelte a problémákat, és mondta, hogy most kellene a nyomtatott formátumról átmenni internetes formátumra, de ezt már nem tudta levezényelni, illetve amikor meg így átadta volna ezt a munkát, hogy végezzük el egy néhány tanítvány helyette ezt, akkor meg már nem volt forrás ezt elvégezni, addigra már éppen kifutott alólunk a pénz.
Ugye 2019-ben már én láttam, hogy baj van mind az újság körül, mind édesapám egészségével kapcsolatban, és 2020-ban hazaköltöztem az atyai házba, és 2019-ben a lányommal jeleztük is, hogy ámügyön, hogy ilyen problémák vannak édesapámmal, mindezt az ő érdekeit szolgálva, mert egy banda rátelepedett, ki sem miszték sajnos édesapámat, több minden eltűnt a házból, értékek, pénz, arany, stb. Én ebben tettem fellentést is, találtam, és ott van mai napig édesapám gépén egy beismerő vallomás. Voltam a 20. keleti rendőrségen, illetve különbe mentem a Teve utcába, ott is megtettem a fellentést. Úgyhogy nehéz volt az elmúlt 5 év. Én úgy gondolom, hogy a munkahelyem mellett a papa egy főállás volt számomra, de ezt abszolút megérdemeltem, mert nagyon sokat köszönhetem neki a gyerekkoromból.
Tehát azt mondod, hogy az utolsó éveiben, amikor már így a kontrollt elvesztette önmaga fölött az emlékezett kiesések miatt, akkor ezzel már voltak, akik visszaéltek.
A lényeg, hogy amikor hazaköltöztem, sajnos analápotok voltak, hogy az MBM kikapcsolta a gázt a házba. 4 éven keresztül küzdöttem, hogy segítsen a gyámügy. Nem történt semmi, és akkor a fővárosi gyámügy fölhívtam, írtam neki e-mailt, na akkor 23-ban elindult egy folyamat, akkor már kijelöltek egy ideiglenes gondnokot. Lényeg az, hogy papának minden nap kértem 3 fogásos ebédet, plusz ápoltam, fürdettem, minden, ami ebben jár, de semmilyen segítséget nem kaptam, semmilyen se gyámügytől, se önkormányzattól, mindenhol csak falakba ütköztem.
Ez egy nehéz időszak lehetett. Hogy látod, az apukád nyugodtan ment el?
Igen, hát sajnos a végjáték, lehet mondani azt, hogy szerencsé, hogy otthon voltam. Ugye én a felső szinten éltem, ő a lentin, de hát volt ugye lejárat a 2 lakás között, és hallottam egy ilyen furcsa zajt. Nyitva voltak az ablakok. Lementem, és szegény ott ült a tolószékében, és félre volt billenve a fej, és láttam, hogy semmire nem reagál. Azonnal hívtam a mentőt, és mint kiderült, félrenyelt, és mai napig hálás vagyok a mentősnek, aki éppen a telefont kezelte, mert hogy mondta, hogy mit csináljak, kiszabadítottam a szájából mindent, kiderült, hogy félrenyelt, madárfogással, mindegy, visszahoztam papát, kiérkezett a mentő is, és akkor bevitték a kórházba, és ott tényleg mindent megtettek a papáért, föl is hozták az egészségét, én már úgy voltam vele, hogy na, akkor tényleg hazahozom. Aztán egy szombati napon csütörtökön még benn voltam nála, szerintem akkor te is voltál Tivadar, vagy utána pár nappal én még voltam papánál, és még ilyen kicsit megkönnyeztük egymást, még integetett nekem, és talán a szombat hajnalban sajnos hívtak a kórházba. De én úgy gondolom, hogy ugye most nagyon fontos a gyermekvédelem így Magyarországon, de szerintem az idősekre is ugyanúgy oda kéne figyelni, mert én most egy olyan 5 évet csináltam végig, hogy nem hiszem, hogy ezt bármely embernek ez.
Igen, tehát, hogy a gyermekek fölötti problémakör, rönkívül létezik egy időseket érintő problémakör. Köztársadalmi probléma az időskori elhanyagolás, vagy ilyesmi, és gyakran a családtagok önmaguk nem tudnak teljes értékkel úgy helytállni, ahogyan kellene egy mai modern világban a társadalom segítségével. Egyébként az, hogy a Brádi Zoltán hogy ment el az utolsó napokban, én többször is meglátogattam az utolsó hetekben, és tényleg mindig vidám volt. Vidám történetekről emlékeztünk, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, tehát az utolsó beszélgetésekre nagyon jó szívvel emlékszem vissza, mert nagyon pozitív beszélgetések voltak. És még ilyesmikről is beszélt például, hogy jön a nővérke, és mondja, nézd meg, milyen csinos ez a nővér. Na de, nem mindegyik nő ilyen csinos ám az osztályon? És akkor jött egy páciens a szomszéd szobából, így keresztül ment a folyosón, és akkor mutatta, nézd, milyen csúf. Hogy még így figyelte a nőket például a halálos ágyán is.
Nem, tehát tényleg a sok rossz közül azért meg kell említeni, tehát amit mondtam, hogy mindig vidám volt, fölmentem a korányébe, és akkor mondta, nézd ezt a kilátást, fiam. Vedd meg nekem ezt a teraszt, és akkor én itt megöregszem. Mondom, jó, papa, intézzük.
Szóval, hogy valójában jókat nevettünk, miközben ő már akkor a halálos ágyán feküdt. De ő gondoskodott arról, hogy jókat nevessünk ezeken a beszélgetéseken.
Igen. De te többször említetted, hogy te Brádi tanítvány voltál. Neked mit jelentett az életedben? Tehát mi az, amit leginkább úgy gondolod, hogy tőle kaptál, tőle tanultad?
Hát, amit mindenképpen tovább vittem az életben azokból a dolgokból, amit tőle tanultam, azok a szerkesztési elvek, hogy mindegy, hogy nekem mi az ízlésem. Tehát, hogy az én személyes ízlésem micsoda. Ezt félre kell tenni. Mindegy, hogy mi az én világnézetem. Az én személyes világnézetem, azt félre kell tenni. És amikor az ember valamit szerkeszt, akkor mindig a dolgot a maga nemében kell nézni. És mindig abból a dologból kell kihozni a lehető legjobbat, legtöbbet, és nem pedig az én elképzeléseimet erőltetni a szerkesztés során a megmunkálandó szövegre, vagy filmre, vagy bármilyen más kreatív tevékenységre. Tehát, hogy ez, hogy belehelyezkedni a szerző szempontjaiba például. Ez egy olyan szerkesztési jel volt, ami sokat segített, mert az ember mindig hajlamos a saját feje alapján, a saját világnézete, a saját esztétikai alapján megítélni dolgokat, és ez bizony szerkesztőként nem helyes.
Mind a ketten említettétek, hogy mindig jókedvű volt, te mondtad, Peti, hogy még akkor is, amikor nem tudta, hogy holnap mi fog történni, még akkor sem csüggett, hanem mindig jókedvű volt, mindig optimistán nézett a jövőbe. Mennyire tudtad te ezt így átvenni a fiaként, vagy mennyire határozta meg ez a családi életeteket is?
Ja, abszolút. Én is ez a jókedvű pasas vagyok, meg annak tartom magam, leszámítva ezt az elmúlt 5 évet. Úgyhogy abszolút rám rakodott az ő jó kedve, vidámsága. És hát ami az, hogy tényleg nem adunk föl semmit, csináljuk végig. Ugye én édesapámnak köszönhetően, ugye én élsportoló voltam régebben, atlétizáltam. Most már évek óta ugye 33 év vendéglátózom, szomeléként dolgozom. Nagyon sokan azt mondják, hogy ott vagyok a legjobbak között, de a lényeg az, hogy nagyon sok mindent köszönhettem édesapámnak, úgyhogy...
Valószínűleg, hogy apukád nem ezt a maximalizmust képviselte volna egész életében, hogy amit az ember csinál, azt a lehető legjobban kell csinálni, akkor te lehet, hogy kikötöttél volna valami olyan vendéglátós helyzetbe, amiből neked így dőlne a pénz, de nem biztos, hogy a vendéglátás felső fokán történt az esemény. Tehát lehet, hogy akkor nem azt mondanák rólad, hogy a legjobb szomelié közé tartozik, hanem csak azt mondanák, hát ügyes, elég sok pénzt keres.
Igen.
Azért ez nem mindegy, hogy a legjobbak közt tartanak a számon, nem?
Így. Persze.
A visszaigazolások. Igen. Minden munkaterületen fontosak.
Ugye most nyáron, június 16-án 83 éves korában ment el Brádi Zoltán. azért van egy nagyon jelentős hagyatéka is, irodalmi hagyatéka, illetve hát maga a kapu 32 éves működése. Ezzel mi fog történni, Peti?
Őszinte leszek, én ugye az elmúlt 5 évben kiderült, hogy ki az, akinek fontos volt édesapám, ki az, akinek nem. Itt mondhatnám a újságba hirdető nagy cégek vezetőit, akiknek úgy gondolom elég sok szívességet köszönhetnek édesapám által, de ugyanakkor a Tivadar vagy Lékó István szeretném megemlíteni, hogy Szlovákiában élő magyar újságíró, illetve Prágában él. Tehát egy 4-5 ember az, aki megmaradt édesapám mellett, és velük heti vagy napi szinten beszéltünk édesapámról. De amúgy én úgy gondolom, hogy elég méltatlan volt, hogy nem törődött vele soha senki már a végén. Úgyhogy a halálhírét is az Index hozta le, de azt is úgy, hogy ugye a Tóth Péter Pál, édesapám kollégája, ő is a Kapu filmnél dolgozott.
Operatőrrendezőként,
és én úgy értesítettem mindenkit, akit tudtam ebben kapcsolatban, és ugye Péter mondta, hogy hát, hogy írjak az MTI-nek, mert hogy tényleg nagy ember volt édesapám, és akkor fölhívtam az MTI-t, írtam egy e-mailt, leírtam az esetet, semmi nem történt, és akkor megint beszéltem rá egy pár napra a Péterrel, mondtam, hogy hiába írtam e-mailt, hiába telefonáltam, semmi, és akkor egyszer csak a Péter fölhívta az Indexet, és akkor a közösségi oldalomon tett bejegyzést, megosztották, és onnan értesült a nagy közönség a szomorú hírről.
Hát minden esetre az a 32 év, ami a csak a kapu időszaka, az kitörölhetetlen a magyar sajtó, magyar újságírás történetéből, és hát ha valaki utána néz, akkor látja, hogy Brádi Zoltánnak mennyi könyve jelent meg, a könyvtárakban még egyébként hozzáférhető, tehát lehet olvasni, és ez pedig a magyar irodalmi élet kincse maradt továbbra is, úgyhogy én azt gondolom, hogy Brádi Zoltán neve a magyar sajtó és a magyar kultúra történetében fent fog maradni.
Valamit még el kell mondanom így zárásként az életművel kapcsolatban, hogy nem csak az, hogy első független magyar folyóirat a rendszerváltáskor a kapu, hanem hogy minden idők legnagyobb folyóirat példányszám rekordja a kapujé. Amikor mi a rendszerváltáskor közzétettük az 56-ban kivégzettek névsorát, azt a számot 150 ezer példányba nyomtattuk, és 120 ezerben el is fogyott. 120 ezerben abban az időben soha napilapok sem fogytak, de folyóiratok soha, és azóta a napilapok is összeestek néhány tízezresre.
Igen. Hát meg ugyanolyan sok mások pártállamnak kellemetlen cikkeket, illetve vállalkozóknak közölt le véleményét édesapám. Emlékszem, hogy a Bites Golf ott vigyázott ránk a ház előtt.
Hát volt olyan, hogy életveszélyesen fenyegették egy tényfeltáró cikksorozat miatt. Az akkor 120 kiló színizom lekvár ott aludt minden este az ablak alatt, ahonnan be tudtak volna mászni a lakásba. Én meggyőződésem, hogy csak ezért nem kísérelték meg akkor Brádi Zoltánt megölni.
Én még kicsi voltam ilyenekre. Nem nagyon emlékszem, de Lekvár urat innen is üdvözlöm. Úgyhogy őre emlékszem. Izgalmas, pörgős, jó gyerekkorom volt. És én ezekre a jó dolgokra szeretnék emlékezni édesapámmal kapcsolatban.
Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Krausz Tivadar, író, újságíró, és Brádi Péter, Brádi Zoltán fia.
Viszont hallásra.
Köszönöm, hogy velünk voltak, kívánok önöknek további szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Görög Mása.
Ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk. Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, ma végre nevetve tölthetünk poharat. Ma hiddel nem számít, hogy ki lódít valódít. Ma nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Az emberek fejében, vagy legalábbis az enyémben egészen bizonyosan egy hatalmas terület, ami hát általában azért nem a tisztaságával szokott kitűnni a környezetéből, úgyhogy van egy elképzelésünk arról, hogy a raktár azért egy olyan hely, ahova érdemes munkaruhában bemenni, hogy ne nagyon legyünk piszkosak tőle. Másrészt úgy tűnik, mintha folyamatosan a nehéz súlyok emelgetéséhez kemény legényekre lenne szükség, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy különféle gépek segítenek ebben. Amivel most találkoztam, és ami a raktárad projekt, illetve cég kínálata, az pedig, hát akár mondhatjuk is, hogy egy modern okos raktár, ráadásul zöld raktár, ami inkább ipari társasházakra jellemző, nem pedig a klasszikus raktár elképzelés. Ráadásul az elképzelés azt mondja, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha valaki, akár kis és középvállalat is vásárol magának raktárat, és nem pedig bérel. Egy teljesen más hozzáállást tapasztalok a raktárakhoz. Hogy pontosan miről szól, és hogy valósulnak meg ezek a modern okos raktárak. Erről kérdezem majd Lőrinc Hadnagy Tibort, aki a Raktárad vezető projektmenedzsere. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntök mindenkit, minden hallgatót és önt is. Igen, ez a raktár szó, ez nagyon sokféle értelemben használatos a mi köztatunkban. Sokszor egy lepusztult régi raktár bázisra asszociálhatunk, vagy gondolhatunk, máskor egy hatalmas nagy építménnyel, ami kiemelkedik a földből. Viszont